Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a kicsit gyérde családias estén. Azzal az igével szeretnének benneteket köszönteni, amit tegnap egy mellettem ülő vadidegen ember mondott nekem a híven. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?
A lekció, amit felolvasok, az Mózes második könyve, 12. rész 1-től 14. versekben található meg. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak Egyiptom földjén. Ez a hónap lesz az első hónapotok. Ez lesz az első az év hónapjai között. Mondjátok meg Izrael egész közösségének. Ennek a hónapnak a 10-én vegyen magának mindenki egy bárányt, családonként és házonként egy bárányt. Ha kevés a ház népe az egy bárányhoz, akkor a legközelebbi szomszédjával együtt vegyen a lélekszámnak megfelelően. Vegyétek számításba, hogy ki mennyit tud megenni a bárányból. Legyen a bárány hibátlan, hím és egyéves. Juhot vegyetek, de vehettek kecskét is. Ennek a hónapnak a 14. napjáig tartsátok magatoknál, azután este felé vágja le Izrael egész gyülekezeti közössége. Vegyenek a vérből, és kenjék a két ajtófélfára, és a szemöldökfára azokban a házakban, ahol megeszik. Ugyanazon az éjszakán egyék meg a tűzön sült húst, és egyenek hozzá kovásztalan kenyeret keserű füvekkel. Ne egyétek nyersen, se vízbe főzve, csak tűzön megsütve. És a feje, a lábszárai és a belső részei együtt legyenek. Ne hagyjatok belőle reggelre. Ha mégis marad belőle reggelre, azt égessétek el. Így egyétek meg. Legyen a derekatok felövezve, sarutok a lábatokon, bototok a kezetekben, és siet vegyétek. Az Úr páskája ez. Mert átvonulok ezen az éjszakán Egyiptom földjén, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, akár ember, akár állat az. Ítéletet tartok Egyiptom minden istene fölött. Én az Úr. De az a vér jel lesz házaitokon, amelyekben ti laktok. Ha meglátom a vért, akkor kihagylak benneteket, és ti rajtatok nem lesz pusztító csapás, amikor megverem Egyiptom földjét. Tartsátok emlékezetben ezt a napot, és ünnepeljétek meg az Úrnak nemzedékről nemzedékre. Örök rendezés ez, hogy megünnepeljétek.
Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, hálával állunk meg most előtted. Köszönjük azt, hogy adtál egy újabb alkalmat, egy lehetőséget arra, hogy téged dicsőítsünk és magasztaljunk. Köszönjük, hogy ez a lehetőség számunkra mindig adott, bűneinktől és hiányosságainktól függetlenül. Köszönjük azt, hogy annak ellenére, hogy sokszor elfeledkezünk rólad, nem akarjuk tudomásul venni a te szent akaratodat, mégis megállhatunk előtted, és hívhatjuk segítségül a te szent nevedet. Kérünk tehát, szent lelkeddel, légy most mi közöttünk, te nyisd meg az igének a szavát, az ige hirdetőnek a magyarázatát, tedd érthetővé, és könyörgünk a gyülekezetért, hogy nyitott szívvel és lélekkel vágyja és óhajtsa az Isten akaratát megérteni. Légy velünk, teremtő, magyarázó szent lélek. Amen. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim, hallgassátok meg, hogyan szól-e mai Isten tiszteleten hozzánk Istennek ígéje, ahogyan az megvan írva Mózes 5. könyvének 6. fejezetében, a 6. fejezet 20-tól 24-ig tartó verseiben a következőképpen. Ha majd a jövőben megkérdezi a fiad, hogy miféle intelmek, rendelkezések és döntések ezek, amelyeket megparancsolt nektek az Istenetek az Úr, akkor így felelj fiadnak. A fáraói szolgái voltunk az Egyiptomban, de kihozott bennünket az Úr Egyiptomból erős kézzel. Az Úr nagy és veszedelmes jeleket és csodákat vitt véghez Egyiptomban a fáraón és egész házanépén a szemünk láttára. Minket pedig kihozott onnan, hogy bevigyen arra a földre, és nekünk adja azt, amelyet esküvel ígért atyáinknak. az Úr megparancsolta nekünk, hogy teljesítsük mindezeket a rendelkezéseket, és féljük az Urat, ami Istenünket, akkor jó dolgunk lesz mindenkor, éltet bennünket az Úr, ahogyan ez ma is van. Eddig Istennek írott igéje a gyülekezet helyet foglalhat. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet! Mielőtt a Isten igéjének magyarázatára térnék, fel szeretnék tenni egy kérdést, amelyik az olvasott ige szakaszunkkal kapcsolatos. A kérdés pedig így hangzik, hogy kérek mindenkit, aki a családjában, a testvérei között az első szülött, az legyen szíves felállni. Tehát aki a testvéri sorban az első. Hát szép számmal vagyunk, körülbelül erre számítottam. Most akik ülve maradtak, mert többedikek, én is egyébként ülve maradhatnék, azok talán felsóhajthatnának, a 3000 évvel ezelőtt élnek, hogy hát ők azok, akik meghalnak, mi meg életben maradunk. Köszönöm szépen. Hát most ezen jó nevetünk, vagy meglepő ez a dolog. Azért gondoltam mindenképpen tisztázni ezt a dolgot, amit olvashattunk Mózes második könyvében is a 10. csapás gyanánt, hogy halljon meg minden elsőszülött. És nagyon gyakran arra gondolunk ilyenkor, hogy a csecsemők, akik éppen most születtek. Valahogy a szülött szóba benne van ez a frissesség. Pedig ez akár aggastyánra is vonatkozott, akár csecsemőre is vonatkozhatott. Az, aki először adta meg a szülőknek azt az örömet, hogy ők szülők lehetnek, azok számára ez a csapás elkerülhetetlennek tűnt. Mit tennénk akkor, ha ebben szembesülnünk kéne nekünk, így 3000 évvel később? Mit tennénk akkor, hogyha ugyanez a csapás érne bennünket, hogy az első szülöttek, tehát azt lehet mondani, hogy a gyülekezetünk fele oda lenne? Mit tennénk mi, akik ezt úgymond megúsznánk, akik sokadik, második, harmadik, negyedik, ötödik vagyunk a családban? Mit tennénk? Valószínűleg, amennyire én a gyülekezetünket ismerem, mindent megpróbálnánk megragadni arra, hogy ezt elkerüljük, ezt a csapást. Megpróbálnánk mindent megtenni, hogy azok, akik ilyen módon veszélybe kerülnek, azoknak mentsük az életét. A közösség valószínűleg ebből a szempontból sokkal erősebbé válna. Megragadna a gyülekezet minden olyan lehetőséget és alkalmat, bárki és bárki adja ezt, aki megmenthetné ezeket az embereket, akiket a csapás sújthat. Megragadnánk tehát minden lehetőséget. És hogyha megnézzük Isten ígéjét Mózes második könyvében, akkor rádöbbenünk arra, hogy nem nekünk kell a lehetőségek után nézni, hogyan mentsük meg az elsőszülötteinket, hanem maga Isten adja a lehetőséget. Isten, aki a 10. csapással gyakorlatilag a végső döfést szeretné Egyiptom népének megadni, ezzel bajba sodorja a sajátjait is. De Isten nem felelőtlen Isten. Isten abban az esetben, bár a sújtást, a csapást adja mindenkinek, adja a menekülés lehetőséget is. De ehhez a meneküléshez össze kell fogni. Ahogyan a lekcióban is, meg a textusban is olvastuk, ehhez mindenképpen a közösség megtartó ereje kell. Mindenkinek együtt kell cselekednie. Nem mondhatja egy család sem, hogy én nem veszek ebben részt, hiszen mindenki valamilyen szinten érintett. Mindenkinek ott kell lenni, mindenkinek egy lélekkel és egy akarattal kell cselekednie azt, amit az Úristen rájuk bízott. A menekülés lehetőségét, a menekülés útmutatását be kell tartaniuk. Felmerülhet bennünk a kérdés, hogy és fel is szokott bennünk merülni, hogy miért ilyen hatalmas az ár az egyiptomi fogságból való menekülésre. Miért ilyen nagy az ára a szabadulásnak? Talán azért, mert csak azt tudjuk és azt merjük megbecsülni, ami értékes. És ha belegondolunk abba, akár a maguk gyülekezetére vetítve, hogy mi lenne velünk, ha azok, akik most felálltak, mind meghallanának, roppant szomorúak lennénk. És csak azt tudjuk megbecsülni, aminek ilyen nagy ára van. És Izrael népe több évszázaddal és évezreddel a szabadulás után is ezért tud és mer ennyire megbecsülve gondolni a szabadulás élményére, mert tudták, hogy nagy ára volt ennek. Nagy ára volt ennek a szabadulásnak. A másik dolog, a másik tény, az pedig az, hogy ne tegye önelőgülté Egyiptomból menekülő zsidóságot, az, hogyha mégis sikerül kimenekülniük. Ne tegye öntelté őket, hogy hát mi csak egyszer szóltunk, és a fáraó már minket ki is engedett. Bizony Mózesnek többször kell szólnia, többször kell nekik is a csapásokat elszenvednie azért, hogy ebben Izrael meglássa azt, hogy ez nem az ő siker élménye, nem az ő dicsősége, hogy a végén mégiscsak el tudják hagyni a fogságot. De azt hiszem, mai igénk szempontjából a legfontosabb és a legközpontibb értelme a csapásoknak, a csapások nehézségének nem más, mint hogy ezekben a csapásokban az izraeli közösség, a zsidóság valóban közösségé válhatott. Valóban össze kellett fogniuk. Az előző csapások sem voltak piskóták, de ami az első szülötteket érintette, az mindenképpen egy olyan határkő volt mindenki számára, amikor össze kellett fogniuk, mert máshogy nem mehettek el, nem menekülhettek el. Isten, amikor a Páska lehetőségét és ünnepét adja a zsidóságnak, a zsidóknak és az ő utódaiknak, nem mást akar ebben elérni, mint sem azt, hogy valódi kincset kapjanak az ünnepen keresztül. Isten azt szeretné elérni, hogyha minden nemzedék kincsévé lehetne ez a szabadulás. A fogságból való szabadulás élményét Isten a közösség élményévé akarta fordítani. Sok választ adhatunk tehát arra, hogy miért volt ekkora nagy ára a szabadulásnak, de talán az egyik leghitelesebb válasz erre nem más, mint az, hogy Isten ezáltal közösséget akart teremteni. Közösséget akart a népe és saját maga között teremteni. Hogy lássák, hogy nincsen más, aki segíthetne nekik, nincs más, aki meghallja az ő jajszavukat, mint maga az Isten. Maga az Isten az, aki Mózest küldi, hogy segítsen nekik ebben a nehéz elszakadásban. Közösséget akar teremteni a kortársak között, hogy felelősséget merjenek és tudjanak vállalni egymásért. A későbben születtek, az első szülöttekért. És végül közösséget akar teremteni az Isten, az akkor éltek és a későbbi generációk között. Közösséget akar teremteni a fiak, az unokák, az ökunokák és a késői leszármazottak között. Azt akarja Isten, hogy ez ne csak akkor és ott legyen kincs Izrael népének, hanem most is profitáljanak belőle. Most is lássák meg a késő utódok, hogy az Isten valóban tud cselekedni, hogy precedens lehessen mindannyiunk számára, hogy igenis az Isten meghallgatja az imádságokat. Meghallgatta a jajszavakat, és Mózesen keresztül válaszolt. Meghallgatta a könyörgést, a sirámot, amit az egyiptomi zsidók kénytelenek voltak elszenvedni, és Isten válaszolt. És a válasza nem akármilyen válasz volt. Megmutatta, hogy itt és most hatalmasat kell cselekednie, mert hatalmas a tét. A lekcióban a Páska eseményeiről olvashattunk, és a textus pedig Mózes 5. könyvében már úgy hangzik, hogy a törvényt ugye összefoglalja, és a törvény megismétlés és összefoglalása után a Páskáról már csak annyiban olvasunk, amennyiben a lényeget érinti. A lényegről szól csak, hogy mi a Páska lényege. Fogságban voltál Egyiptom földjén, mondja az Úristen, és téged kiszabadítottalak. A Mózes 5. könyvében lévő leírás nem vész el a részletekben. Nem kezdi el részletezni, hogy milyen legyen a bárány, hogyan kell elkészíteni, hogy kell a családoknak összegyűlni. Semmi másra nem koncentrál Mózes 5. könyve, mint sem arra, hogy a Páska nem más, mint a szabadítás fénye, a szabadítás csodája. Erre teszi a hangsúlyt, és ezt mint egy kincset bízza az olvasókra, mint egy kincset bízza a népére és az őt követőkre. Meglepő módon ez a kincs akkor tartja meg valójában az értékét, ha évről évre megosztják egymás között. Ahogyan olvashatjuk is a textusunkban, ha majd jövőben megkérdezi fiad, miféle intelmek és rendelkezések és döntések ezek, amelyeket megparancsolt néktek az Úr, akkor így felelj fiadnak. A kincs csak akkor válik kincsé és értéktartó kincsé, hogyha válaszolsz a fiaidnak. És ezt hogyan tudod megtenni? Úgy, hogy te magad is megtartod mindazokat, amit az Úr parancsolt neked. Megtartod, ezzel tovább is tudod adni. A kincs, az ünnepnek a kincse, a szabadulásnak a kincse ilyen módon nem sikkad el a történelem emlékezetében, hanem valódi ünneppé lesz, és évről évre szóló élményé. Én még csak egy páskavacsora végén voltam, de már az is nagy élmény volt, de tudom, hallottam és tanultam, hogy nagyon nagy élmény annak, aki együtt lehet egy ilyen páskavacsorán. Úgy néz ki ez az alkalom, hogy megterítik az asztalt, félkészülnek rá napokig tartó készület után. A család legfiatalabb tagja megkérdezi a család legidősebb tagját, hogy mondd el nekem, hogy is volt ez. És ő elmondja a bibliai részeket olvasva, és ez a kérdés felelet kapcsán, mint egy ilyen dramaturgiai játékként, dramatizált játékként a gyerekek számára körvonalazódik az, hogy miről is szól az az ünnep, ami miatt ők akkor ott együtt vannak, ami miatt már 2-3 napja készülődnek, és ilyen módon minden egyes páska egyre nagyobb élmény lehet egy felnövendő gyermeknek, és a felnőttek számára pedig egyre izgalmasabb lehet, hogy minél többet megértenek a fiatalok is bennük belőlük. És ha ilyen módon tartalommal és örömmel igazán átélik a páskának az ünnepét, akkor ez nem nyűgé válik azok számára, akik ezt megülik. Olvastam egy érdekes regényt, aminek az volt a címe, hogy a Betért. Ez arról szólt, hogy egy pici amerikai zsidó közösségbe érkezik egy olyan özvegyasszony, aki New Yorkból érkezett, a férje onnan származott az ő közösségükből, és amikor megözvegyült, annyira egyedül érezte magát, hogy úgy gondolta, hogy visszatér abba a városba, ahonnan a férje származott, és úgy gondolta, hogy ez majd neki is segít megállni a hitben, hiszen ő csak egy betért volt. Ő eredetileg nem volt zsidó, de a férje kedvéért azzá lett. És a regény nem másról szól, hogy mint ez a betért nő, akit a közösség igencsak kinézett és lenézett, idővel kiderült, hogy sokkal komolyabban és mélyebben veszi mindazokat a tradíciókat, amiket ők évszázadok és évezredek óta át kellett, hogy éljenek. Ez a nő, aki csak egy betért volt, valóban át tudta élni az öröm lényegét. Gyermeki örömmel tudott készülni az ünnepeire, és az ő gyermekének is ilyen végtelen és túláradó örömmel tudta átadni a páskának is az örömét. És nagyon érdekes volt, ahogy a városbeli asszonyok elgondolkoztak, hogy vajon mit vesztettünk mi el útközben, hogy számunkra már csak nyűg és teher és gond, hogy el kell készülni időre a páska vacsorával. És számunkra is nagy kérdés lehet, amikor az ünnepeinket üljük, amikor az ünnepeinkre készülünk, hogy van-e még tartalma a mi ünnepeinknek? Van-e még tényleg mondandónk a mi ünnepünkkel? És itt Isten igéje a páska kapcsán figyelmeztet minket arra, hogy mindig felkészültnek kell lennünk arra, hogy valaki megkérdezi tőlünk, egy gyerek, vagy akár egy másik felnőtt, hogy végül is miért gyűltünk mi össze? Miért vagyunk mi itt? És úgy gondolom, hogy akár egy gyülekezeti közösségnek, akár egy népnek, csak akkor lehet valóban ereje, és akkor lehet hite, ha az ünnepeinek mindig van tartalma. És ezért úgy gondolom, hogy számunkra a páska ugyanolyan mértékadó és mérvadó ünnep lehet, még akkor is, hogyha nem közvetlenül a páskát magát ünnepeljük meg. Mi magunk is részt veszünk ebben a láncolatban, csak egy kicsit másként. Jézus, amikor úgy döntött, hogy elérkezett az idő, hogy itt az idő mindazért, amiért eljött, hogy beteljesítse, tudatosan választotta ezt az időpontot, a páska időpontját. Jézus Krisztus tudatosan választotta, hogy ezen az ünnepen akar ő célhoz érni. Az Atya nem véletlenül küldte őt, nem véletlen időpontban, nem véletlen helyen, hanem igenis tudatosan. És a Bibliát jobban olvassuk, és figyelmesen nézzük az evangéliumokat, egyértelmű, hogy Jézus a Páska vacsorát, a Páska ünnepét választhatta azzal, annak a fontos cselekedetének megtételéhez, amikor feláldozza önmagát. Választhatott volna más ünnepeket is, de ő mégis ezt választotta. Mert ahogyan Jézus a törvénynek is tartalmat akart adni, fel akarta rázni, meg akarta újra tartalommal tölteni, olvassuk csak végig figyelmesen a hegyi beszéd mondandóját, ugyanúgy az ünnepeket is szerette volna felrázni. Az ünnepnek is valódi tartalmat akart adni. És ezért döntött úgy, hogy az ünnepek közül a Páska az, amelyik legközelebb áll ahhoz, amiért ő küldetett. Jézus a Páskát megelőző héten vonult be Jeruzsálembe, és készült fel arra a nagy küldetésre, amiért ő jött. Virágvasárnap, amikor a királyt látják benne, a szabadítót látják benne, a politikai üdvhozót látják benne, akkor nem véletlen, hogy ezt látják. Mondhatnánk azt is, hogy ahogyan Zakariás megjósolta, Szamárháton érkezik. Hallották már hírét. De talán ebbe a nagy örömújongásba beletartozik az is, hogy ő egyértelmű, hogy a Páskára érkezik. És számukra akkor ott az Egyiptomból való szabadulás és menekülés élménye, a Páska ünnepe kisebb-nagyobb áthallásokkal, de részben azt a reményt is fejezte ki, hogy hátha ez a Páska, vagy valamelyik Páska talán a rómaiaktól való szabadulást is jelenti. Jézus tehát a Páskára érkezik, és nem véletlen, hogy sokan úgy gondolják, hogy úgy fog innen távozni, mint király. Mégis Jézus nem ragad le ezeknél a földi elvárásoknál. Nem ragad le annál, amit mi elvárunk tőle, hanem ő valóban tartalmat akar adni annak, amit eltervezett. És ő ott marad ezen az ünnepi sorozaton, és itt van még egy nagyon fontos dolog, ami számunkra igazán a kincset jelentheti a Páskára való emlékezésben. Hogy Jézus a hagyomány szerint és a kutatók szerint a kitaszítottak Páskáján vett részt. Azon a Páska vacsorán, amin az olyan emberek voltak kénytelenek együtt lenni, akiket kultikusan nem tartottak tisztának, akik kitaszítottak voltak, akik nem voltak elfogadottak. Tehát gyakorlatilag ő a hivatalos Páska előtti estén volt együtt az ő tanítványaival. Ennek kettős üzenete van a számunkra. Egyrészt az, hogy ő mindenkiért jött, hogy ő mindenkit meg akar osztani az ő szeretetét, mindenkinek meg akarja osztani az ő szeretetét, mindenkivel szolidáris akar lenni. A másik pedig az, hogy magán a Páska ünnepén kerül sor az ő feláldoztatására. Egyértelmű az, hogy innentől kezdve, amit a mi istentiszteleti jelképünk is, hogy a bárány nem egy valódi kis bárányt jelent, egy egyéves fehér szőrcsomót, hanem Jézus Krisztust magát. Az Isten fia innentől kezdve a bárány. Az az Isten fiú, akit bárányként glóriával és diadalmi zászlóval jelképezünk, és rajzolunk fel, ahol csak tehetjük. Hirdetjük ezáltal is, hogy kiáltal van szabadításunk. A Páskán, az igazi Páska vacsorán, az ajtófélfán ott volt a jel. Itt már valaki meghalt az első szülöttek helyett. Itt már valaki szenvedett, valaki áldozatot kellett, hogy bemutasson azért, hogy akik bent vannak, élhessenek. Jel volt a halál angyala számára, hogy itt már valaki meghalt. Itt már valaki megszabadulhat a fogságból. Itt már valaki holnap elindulhat azon a nagy úton. És a Páska ilyen módon, a Páska áldozat mindenki számára egy átélhető áldozat volt. Ugyanis, ha jobban megnézzük a lekció szövegét, akkor látjuk azt, hogy ezt a bárányt, amelyiket feláldoztak, az bizony, akik feláldozták, ismerték. Hiszen arról van szó, hogy vegyetek egy bárányt, tartsátok magatoknál, és majd azon az estén áldozzátok fel. Egy kicsi, egyéves állatka, amelyik kedves, aranyos, lehet cibálni a fülét, és el lehet vele játszani, biztos a család szívéhez nőtt. biztos megkedvelték. És a gyerekek igazán a fájdalmat, hogy a játszópajtásuknak kell meghalnia helyettük. Vagy a testvérük helyett. Vagy a szüleik helyett. Valóban átélték azt, hogy ott annak a vére, az ő vérük is lehetne. De ezt az áldozatot újra és újra meg kellett ismételni. Újra és újra át kellett élni, évről évre. Viszont Jézus azon a bizonyos Páska ünnepen egy olyan áldozatot mutatott be, amelyiket nem kell megismételni. És ahogyan a tanítványok átélhették aztokat a heteket és hónapokat, amit velük töltött, még jobban beléjük mart az a tudat és az a gondolat, hogy megszerettük, itt élt velünk, és holnap már nincsen sehol. Még mélyebben és még szívbe markolóan érezhették át azt, hogy én is lehetnék ott a kereszten. Ahogyan a Páskának a jele a vérrel festett ajtófélfa, úgy a mi jelünk, a húsvétnak a jele lehet az úrvacsora lehetősége. Az úrvacsora emlékeztet minket arra, hogy valaki helyettünk és miattunk meg kellett, hogy haljon. És így vált igazán valódivá az ünnep, és ilyen módon mi keresztények itt a 21. század elején ugyanilyen módon adjuk tovább az ünnep fényét, az ünnep kincsét. Mert valószínűleg tőlünk is vannak olyanok, akik megkérdezik, hogy mit ünneplünk most. Tudunk-e rá válaszolni? Tudunk-e rá válaszolni, hogy nem csak naptári véletlen egybeesés, hogy a zsidók a Páskát ünneplik, mi meg a húsvétot, hanem látjuk-e, hogy milyen hatalmas hidat épített az Isten a fogságban lévő ember, a bűn fogságában lévő ember és mi közünk és ő közé. Az ünnep nem változott. Most már nem Páskának hívjuk, hanem húsvétnak, vagy jobb esetben feltámadásnak. De mélyebb lett. Mert amíg a Páska inkább visszatekintés volt arra, hogy a fizikai fogságból hogyan szabadulhatott ki a nép, múltba nézés volt, addig a húsvét, a feltámadás, a jövőben nézés ünnepe lett. A jövőben, amikor kiteljesedik az, hogy mindenki megszabadulhat a bűneitől. Mert itt már nem csak fizikai fogságról, hanem lelki fogságról is beszélhetünk. És a Páska ilyen módon nem pusztán egy véres és öncélú áldozat, hanem egy eszköz arra, hogy mi élhessünk. Mert ha a Páskával érne véget a történet, ha a nagypéntek Páskájával érne véget a történet, akkor mi most nem ülnénk itt. De a történet folytatódik, húsvétban teljesedik ki, és húsvétban nyeri el az értelmét. A feltámadás nélkül sem a Páskának, sem a nagypénteknek nincsen értelme. Kívánom tehát, hogy a mi ünnepünk sem csak pusztán múltbanézés legyen, nem csak nyűk, hanem valódi öröm is. Olyan öröm, amikor tudhatjuk azt, hogy mindannyian megszabadultunk. Amikor érezzük azt, hogy itt nem csak az elsőszülötteket fenyegeti veszély, hanem bármelyikünket is. És tudjuk, hogy egy olyan áldozat mutattatott be érettünk, helyettünk és miattunk, amelyiket nem kell megismételni, de egyet meg kell ismételni. Hogy minden vasárnap és minden áldott nap hálát kell adni azért, hogy ez az áldozat bemutattatott. Amen.
Imádkozom. Urunk, Te, aki közösséget válasz, kiközösítette távolival, közelivel, zsidóval, görögkel, bárkivel, aki felemeli a tekintetet Te keresztedre, áldozatodra. Fogadd el a mi hálánkat. Add meg nekünk, hogy tudjunk mi is vállalni áldozatokat. Add, hogy merjük feláldozni az elsőszülött ötleteinket, vágyainkat, elképzeléseinket, és mindazt, ami valójában tőled távol, fogadd meg bennünk. és így lerakva mindent, ami eltaszíthat, választhat tőlen, igazából a te lelkednek templomává váljunk. Amen.
Drága mennyi atyánk, azért imádkozunk most, hogy bár csak olyan komolyság és olyan öröm lenne bennünk, hogy az látsz, hogy rajtunk, te veled találkozunk az ünnepben. Köszönjük, Úrunk Jézus Krisztust, aki eljön az ünnepre, és meglátogat bennünket is, hisszük a mi szomorúságunkban, a mi bánatunkban, a mi hiányérzetünkben, vagy éppen a mi örömeink között, és mindez sokkal mélyebbé, tartalmasabbá teheti sokszor felszínes, semmit mondó együttléteinkbe, behozza a valódiságot, az igazi szeretet kapcsolatokra való odafigyelést, az igazi értékeknek a megbecsülését, igazi egymásra figyelést. Erre vágyunk, Jézus Krisztusra vágyunk, és félünk is rettegünk attól, hogy alkalmatlanná válunk a vendégfogadásra, hogy csak nyűg és kényszer az előkészület, és félünk, hogy nem is leszünk készen időben. De köszönjük, Urunk Istenünk, hogy mégis nyugtatod a mi szívünket, amikor azt mondod, én már minden készen van. Az értünk áldoztatott fiú mindent elvégzett értünk, és arra kész minket, hogy lépjünk be az ünnepbe, amire te hívsz meg bennünket. Urunk Istenünk, hogy add, hogy találkozhasson ez a kettő a mi életünkben, mi készülésünk, és az a készség, ami Istenünk ad nekünk. Kérünk, hogy amikor hazamegyünk majd a mi családjaink körébe, akkor tudjuk ezt a valódiságot, ezt a tartalmas, igazi ünneplést képviselni. Tudjunk úgy odafigyelni a külsőségekre is, hogy azt lássák, hogy ezt örömmel tesszük. Ebben ez számunkra lételem, hogy hihetetlen örömet jelent az, hogy ünnepelhetjük a föltámadott Krisztus Jézust. Imádkozunk, Urunk Istenünk, hogy valóban legyen mély békesség is ezekben az ünnepekben. Tudjunk megbékülni egymással, megbékülni veled, és megbékülni magunkkal is. Lehessenek ezek felhőtlen órák, pillanatok. Köszönjük a testvéri közösséget, amit elkészítesz ezekre az alkalmakra. Köszönjük a gyülekezeteinket. Köszönjük azt, hogy majd vasárnap hajnalban a hegytetőn is találkozhatunk. Köszönjük neked azt, hogy megélhetjük az örömet te veled. Imádkozunk, Urunk Istenünk, azokért, akik magányosak, imádkozunk azokért, akik nem nagyon látják ennek az ünnepnek értelmét és tartalmát, bárcsak megértenék, hogy micsoda öröm átérezni az örökké valóság reménységét, megérezni a bőrünkön az örökké való, az örök létnek a napsugarait, az első napsugarait az arcunkon, és feltöltekezni ezzel a derűvel és reménységgel, ad, hogy mint többek megértsék ezt, és hogyha neked kedves, akkor a mi jó illatú, önfelett ünneplésünk legyen segítségére másoknak is, hogy teli szívják az ő tüdejüket a Krisztus jó illatával, és a szívükben reménység ébredjen. Mi Úrunkért, a Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket, könyörülj rajtunk, és áld meg a mi ünneplésünket. Amen. Úr Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Kenyerünket add meg nékünk ma, bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké.